Kedves testvérek, a textus Lukács evangéliumának 13. fejezetétől olvasom, a 6-tól a 9. versig. Fennállva hallgassuk Isten igét. A terméketlen fügyefa. Azután ezt a példázatot mondta. Egy embernek volt egy fügyefája a szőlőjében, és kiment, hogy gyümölcsöt keresse rajta, de nem talált. Azt mondta erre a vincellérnek. Íme 3 éve, hogy ide járok, gyümölcsöt keresni ezen a fügyefán, de nem találok. Vágd ki, miért foglalja a földet hiába? De az így válaszolt neki. Uram, hagyd meg még ebben a hétben, míg körülásom és megtárgyázom. Hát, ha terem jövőre, ha pedig nem, akkor vágd ki.
Karácsony előtti időszak, egy örömteli időszak kellene, hogy legyen, várakozással teli. A mennyei ajándékra várunk, Jézus Krisztusra, Isten fia, oda ajándékozta fiát az Isten, Jézus oda ajándékozta, saját magát nekünk adta, valami csodálatos dolog, és ennek örvendezünk. Ha van vasárnap, az adventi vasárnapok közül, akkor ez a második egy nagyon érdekes jelenség, hiszen az ítéletről van szó újra. Az adventi idő egyébként is a várakozásnak az ideje, valamilyen különös megtisztítási folyamatnak, ruhánkat, lakásunkat, szívünket, otthonunkat és egész valunkat szeretnénk az ünnepre felkészíteni. Emlékszem, annak idején még szokás volt abban a faluban, ahol vidékre kiadtak nevelni bennünket, hogy ilyenkor adventban semmit nem lehetett bekapcsolni. A rádiót se kapcsolhattuk be, nem volt szórakozásnak lehetőség. Talán ismerős ez az időszak, mert egy várakozásban kell, hogy legyünk. Odafigyelni erre. Ma könnyedében veszik ezeket a kérdéseket, egy kicsit másképp állunk ezekhez a dolgokhoz, de mindenképpen szükség van arra, hogy valamilyen módon szembesüljünk önmagunkkal. Lássuk be, és lássuk meg, kik is vagyunk mi, és miért is van szükségünk tulajdonképpen arra a hatalmas áldozatra, amit Isten az ő fiában, Jézus Krisztusban nekünk ajándékozott. Mert valljuk be, szükségünk van rá. Itt az előző szakaszokban is, de korábban keresztelő János bizonyság tételében is halljuk, hogy leleplező, ítéletes szavakat szól a hozzá hívő emberekhez. Kicsoda intett meg benneteket hiperált fajtatai. Képmutatók, kígyók fajtatai vagytok. Meg kellene térnetek. Új életet kell kezdeni, mert a fejse már a fák gyökerére vezetett. És tulajdonképpen keresztelő János ezzel a mondattal jutott eszembe a mai szakaszunkban a fák gyökerére vezetett. Ítélet következik. A szőlőben lévő fügyefa nem terem. A példázat, a Jézusi példázat szerint, és Isten ítélete, a gazda ítélete az, hogy ki kell válni. Néhány gondolattal szeretném ezt körüljárni, hiszen az ítélet és a kegyelem ebben a példázatban, amely ma itt előttünk áll, és az egész Jézusi beszéd rendszerében, amit itt hallunk, benne van. Nem csupán ítéletről van szó, kiválasztatásról, hanem kegyelmi időről is. Ítélet előtt, kegyelem alatt. Olvastam valahol, azt hiszem, hogy ez az a mondat, ami leginkább jellemző arra az időre, amit ma élünk. Hosszan ecsetelhetnénk, hogy a kegyelmi időt éljük. De mindez után az ítélet következik. Mi kegyelemben vagyunk. A kegyelmi időt kellene megragadnunk. A második gondolatom, amivel szólni, amiről szólni szeretnék, az a 13. résznek az eleje közvetlenül példázat előtt lévő történet. Jézus egy újságot, mintha egy újságot olvasna, körülbelül úgy áll elő, amikor azt mondja, hogy hát emlékeztek, vagy hallottátok a hírt, amikor Galilea belieket gyilkolt le Heródes kegyetlenül, és elegítette vérüket az áldozat vérével. Gonoszabbak voltak, mit gondoltok, bármely más embereknél, vagy akire rátöltött a Siloámi tónál az a torony. 18-an vettek oda, tiszta a TV2, ahogy ezt halljuk. Igen, jönnek ezek a tragikus események, de Jézus nagyon gyorsan formál belőle üzenetet. Mit gondoltok? Ők bűnösebbek voltak bárkinél is? Hogy éppen őket érte ez az ítélet? Mert egy kicsit ehhez körüljárjuk. A harmadik a megtérés tulajdonképpen az Isten országához, az Isten uralma alá való odatéréséről, annak az uralomnak, országlásnak az elfogadásáról van szó. Ez egy lelki válasz az Isten szeretetére. Végül majd a példázatot szeretném, hogyha elővenni. Előtte néhány gondolat. Tehát, kicsoda intett meg benneteket, hogy eljöjjetek, és ti magatok is utat készítsetek a Messiásnak. Ki intett meg benneteket, mondja keresztelő János, farizeusok jönnek ki, sőt, papok megtérésre, bűnbánatra, új életkezdésre, a megváltóval való találkozásra, és ehhez készítik az ő szívüket, az életüket. Honnan van? Miből indul ki? Miért teszik ezt? Teszik ő János a kérdés. Mert az Úr közel. Mert a kegyelem ideje van itt. És az ítélet következik, és ezt mindannyian érezzük. Nem tudjuk, hogy meddig tart ez a kegyelmi idő, ami ma még tart itt közöttünk. Hiszem, hogy egy különös időt élünk át Európának ezen a részén, és egyre hatalmasabb az gonosz, az elidegenedés, az Isten országától való elfordulás. Keresztények, emeljétek föl a ti fejeteket. Bizony, egy olyan időt élünk, amikor meg kellene találnunk a Krisztushoz vezető utat. Azt mondja Jézus itt a példázat előtti szakaszban, hogy furcsa, ti ismeritek az idők jeleit. Tudjátok, hogy ha nyugati szél fúj, akkor eső lesz. Felhők jönnek. Ha a déli vagy keleti szél fúj, akkor pedig forróság, hőség következik. Mindezt olyan nagyon jól tudjátok. És az idők jeleit nem ismeritek fel? El vagytok tévedve? Olyan Jézus képmutatóknak nevez, gátlástalanul újra és újra képmutatóknak nevezi ezeket az embereket. Ismerjétek fel, hogy miről is van szó. De az az érzés és az a gondolat, hogy felismeri az ember az idők jeleit. Érzi annak sürgető voltát, Istenhez való odafordulásnak az igényét. Ott van. De ahhoz, hogyha odafordulnánk, akkor nagyon sok mindenben kellene a mindennapi életben, a saját életünkben is jelentős változásokat hozni. Változtatásokat, átalakításokat. Mert különben maradunk képmutatókban. Sok mindent tudunk és ismerünk, és szeretnénk megmaradni a régi, megszokott életünkben. Fordulj Jézushoz. Olyan nagy szükség van a megtérésre. A Krisztushoz való odafordulásra. Mi saját magunk is érezzük ezt, és mégis eltagadjuk. Tudjuk, hogy itt az Isten ország. Emberek azonban ennek megfelelően kellene akkor, hogy éljenek, hogy éljünk. De mi mindig újra, de újra, ami elesett voltunkat, ami saját nyomorúságainkat ápolgatva próbáljuk foldoztatni a mindennapi életünket. Úgy gondoljuk, hogy hát, hogyha eddig jó volt, akkor ezután is jó lesz. Vedd el a régi tömlőt, és a régi ruhát, a szakadozott ruhát, mondja Jézus, mert hiába toldozgatod, az új folt kiszakítja a régi ruhát, az elaggott, elöregedett anyagot, és szétszakad. És ugyanígy nem lehet toldozgatni a tömlőt se, az új bort se lehet a régi tömlőbe, mert szétszakíti. Új életet kellene kezdeni. Végre egyenesbe kellene hozni a dolgainkat. Végre oda kéne az ő uralma alá helyezni a mi életünket. Isten országa, még egyszer mondom, az ő uralma alá való rendeződést jelent. Hogy úgy, ahogy ő mondja, ahogy ő várja el tőlünk, annak megfelelően cselekszünk is. Jöjjön el a te országod, mondjuk. És hogyha így ezt kimondjuk, akkor annak minden következményét is komolyan kellene venni. Hiszen arról van szó, hogy az életünk megváltoztatását és megváltozásának kellene eljönni. És ezután jön az a példa, ami itt előttünk áll, a galileaiak áldozni jönnek, talán bűnbánati áldozatot akarnak bemutatni, vagy hálaáldozatot. Hozzák a bárányukat, hozzák a kis állataikat, és bemennek a templomba, kegyesen, és elkezdik az ő áldozatukat bemutatni. És ebben a pillanatban megjelennek Pilátus katonái, hatalmaskodva, erőszakkal, és tudjuk jól, ez Pilátustól nincs messze, hogy megszoroljon talán egy zelóta támadást, egy késsel hátba szúrt római katona miatti mosszú állását, vagy valami olyan dolog történt, ami mindenképpen kegyetlenkedésre ad alkalmat. Ez a római helytartó nagyon jól tudta, hogy ezt hogy kell csinálni, egy szabotás miatt, vagy valamit, amit bojkottáltak az zsidók, és akkor bemegy, és térdre kényszeríti őket. Erővel és hatalommal. Az erő úgy gondolja, az ő kezében van. elegíti vérüket az áldozat vérével, kegyetlen dolog. És Jézus nem az igazságot keresi, tessék megfigyelni. Most nem igazságot akar tenni, hanem azonnal odafordul az ő követőihez. Mit gondoltok? Ők bűnösebbek voltak minden más embernél. Hogy ez érte őket? Nem. És ha meg nem tértek, hasonló módon elvesztek ti is. Vagy az a, és most még tisztább képet rajzol, amikor a siloámi toronyról van szó, ugye egy erődített falban lévő torony áll előttünk, amely ott a tó mellett áll, és egyszerűen a 18 látogatóra rádől a torony, és ott szörnyet halnak. Mit gondoltok? Isten ítélete volt rajtuk, és számon kérte őket, mert minden embernél bűnösebbek voltak. Nem, mondom nektek. Hanem ha meg nem tértek, ti is hasonló módon elvesztek. És mit értjük meg igazán? Vagy érthetjük meg igazán? Hogy a megtérés az egy lelki értelmű Istenhez való odafordulás jelent. A megtérés nem valami garancia e földi életben való életben maradásra, vagy meghosszabbítása az életünknek, vagy valamilyen kitoldása, vagy valamit, ami hozzáteszünk, hanem az örök életről van szó. Ha meg nem tértek, elvesztek. Jézus azonnal följebb emeli az ő hallgatóit. Egy egészen más síkba helyezi át. Mi azt szeretnénk, vagy sokszor úgy gondoljuk, hogyha mi megjobbítjuk egy kicsit az életünket, összefoltozgatjuk, ahogy az előbb mondtam, akkor mi, ez az Isten kegyelmes lesz hozzánk. És vagy egy kicsit talán hosszabb élettel ajándékoz meg, vagy mellettünk lesz, imádkozunk, és akkor megoldódnak majd a dolgok. De Jézus az örök életről beszél. Az örök élet összefüggésre. Ha nem tértek meg, ugyanúgy elvesztek ti is. Mondja az ő élet. Nagyon nehéz szolgálatok azok a lelkészi szolgálatban, amikor temetni kell. De amikor ritkán van, hála Istennek ilyen, de amikor olyan embert kell eltemetni, aki önön kezével vetett véget az életének. Az egy nagyon nehéz dolog. Nem tudom megállni, hogy ne mondjam el, hogy ezt az igét olvastam föl egy ilyen alkalommal. Mit gondoltok? Ő bűnösebb volt? Bármelyik bűnt nincs? Teszi föl Jézus a kérdést. Aki ő önön maga ítélkedett saját maga felett. Bár hiszem, hogy az utolsó pillanatban is kész a kegyelem. Talán egyetlen egy másodperc is elég arra, hogy az Úrhoz forduljon valaki. Hiszen a Lator ott a kereszten halála előtt éri a kegyelmet. Nagyon nehéz ott megszólalni, de nem bűnösebb bármelyikünknél. Nem. Mert mindannyian hasonló módon elveszünk, hogyha nem fordulunk az Úrhoz. És ő is megmarad, hogy az Úrhoz fordul. Vagy az Úrhoz fordult. Ma talán egy nagyon fontos üzenet ez a mi számunkra, tehát nem testi értelemben kell Istenhez fordulni. Valamiféle emberi összefüggések megjobbítása érdekében. Hanem egy egészen új gondolkodásmódra van szükség. Ez a két mutató gondolkodásmód. a farizeusok gondolkodás módját nem véletlen utasítja Jézus nagyon határozottan vissza, amikor azt mondja, hogy képmutatók vagytok, hiszen ők biztosra veszik azt, hogyha valaki szerencsétlenségért, balesetet, betegség, akkor valamilyen bűnnek, nyomorúságnak, emberi mulasztásnak a következménye az. Így kérdezik meg a vakon szülött esetében Jézus, hogy ki vétkezett, hogy ez az ember vakon született, ő vétkezett, vagy a szülei vétkeztek. Emlékszünk, hogy Jézus mit mond teljes összefüggésben a mai igénkkel? Se nem ő nem vétkezett, se nem a szülei, hanem ez azért lett, hogy az Isten munkája nyilvánvaló legyen. Hogy az Isten dicsőítessék. Ez az Isten dicsőségére van, azért adatott. És mögötte, a dolgaink mögött, és erre a szemléletre tanít, azt hiszem, a mi mai igény, mindenek előtt lelki összefüggéseket kell keresnünk. Valami olyan dolgot, amelyet az Istennel való kapcsolatunk rendeződhet, helyreállhat. Nem az ítélet elől való menekülés, csupán, nem csupán a félelem kell, hogy oda kényszerítsen, hiszen tudjuk jól, hogy az ítélet előtt, és abban a korban, amiben most élünk, a kegyelem munkálkodik. Ó, bízd magad e kegyelembe, mely gazdagon áraszt feléd, válságát tedd a magadévá, hidd el számodra is elég, ahogy az egyik énekünk mondja. És akkor eljutunk ez a példázathoz. Ennek azt a jánosi gondolatot, és aztán Jézus által a hegyi beszédben ismételt gondolatot emeltem, hogy teremjetek megtéréshez élő gyümölcsöt. Jön a gazda, Jézus elmondja ezt a példázatot, jön a gazda, és keresi a gyümölcsöt a szőlőben, és ott találja a fügefát, amelynek nincs gyümölcse. Nagyon érdekes ez a beszélgetés, nem vita, nem érvelgetés egymással szemben a gazda és a vincszelér, hanem ugyanannak a dolognak két oldalát fogalmazzák meg. A gazda azt mondja, hogy nem szerem, nincs értelme, foglalja csak a helyet, bátjuk ki. Nincs kárfokoz, sőt, oda is írtam, hogy tulajdonképpen a szemléletben az is benne van, hogy kárt okoz, mert elveszi a helyet mástól, hasznos dologtól. Állítsuk félre, tegyük félre. És a vincelért kegyelmi időt kér. Még egy évet. Csak egy évet. Adjunk még neki. Én megkapirgálom, megtrágyázom, megkapálom, meggondozom, vállalok érte felelősséget, adj még egy élet. Nagyon érdekes, hogy a kegyelem az nem végtelen, az véges. Kegyelmi idő adatik, mint hogy az életünk is véges. Mint ahogy a napjaink is meg vannak számolva. Mint ahogy az idő, ha még 60, 70 vagy 80 esztendő, vagy esetleg 90, de véges, kegyelmi idő. Mit teszünk ez alatt az idő alatt? És ez a kétfajta magatartás, amit itt találkozunk ebben a példázatban, mindkettő nem ellentétes, hanem mindkettő Istennek a gondolatai velünk kapcsolatban. Bár el kellene, hogy ítéljen, de kegyelmet kell, kegyelmi időt biztosít mégis. Bár káros és haszontalan és értelmetlen a jelenléte, de Isten kegyelmi időt ad újra. Olyan csodálatos az, ahogy ő ezt megfogalmazza a mi számunkra. Ez nem vita. Csak mintha a saját magában úgy lakolgatná a dolgokat az Úristen velünk kapcsolatban is. Olyan jó lenne kihasználni az időt. Másik én nekünk jutott még eszembe, föl is írtam magamnak. Siessetek, hamar lejár. Kegyelme már régóta vár. Ma még lehet, ma még szabad. Borulj le a kereszt alatt. Hozd az életedet a kereszt alatt. És folytatásra kell, hogy legyen az életünknek. Gyümölcstermő életre van szükség. Milyen gyümölcsei vannak az életünknek? Mert a gazda ezt keresi. Milyen folytatása van a hitünknek? Milyen áldása van a kapott kegyelemnek az életünkben? Hogyan hat? Hogyan megy tovább? Hogyan árad ki? Amennyiben az életem az ő kezébe kerül, akkor Isten megáll. Az Isten megáldja az életünket. Akkor csendben az ő kezébe kerül az életünk, és áldásai áradnak ki újra, meg újra. Olyan jó dolog lenne, ha véglegesen odaszánnám végre az Isten kezébe az életemet. Végre igazán beletenném a kezemet, végérvényesen, Uram, veled megyek. Megváltoznak a kapcsolataink, szeretetteljesek válnak, feltámad bennünk az az oldhatatlan vágy arra, hogy Isten szeretetét továbbadjuk. Az a különös belső békesség, amelyet nem értünk, mely minden értelmet felülhalad, elkezd dolgozni az ember életében. És amikor nehéz megpróbáltatások vannak, azok közben is megszülethet a béke. Csendben megszületik. Olyan jó lenne, amire annyit vártunk, és annyira vágyunk, ha ez a isteni gyümölcs megszületne az életünkben. Olyan jó dolog, ha ez a isteni gyümölcs, ahogy itt olvassuk a szeretet himnuszban, a hit, a remény és a szeretet megerősödne bennünk. Verzi nagyon sokat beszél erről. Ez válik láthatóvá Isten gyermekeinek az életében, tapasztalatában. És a te szeretetben lehet aztán teljessé válni is. Vagy Pál, ahogy beszél erről, hogy a gyümölcs termő életünk legyen hit, remény, szeretet, ahogy Pál mondja a szeretet himnuszban, és a Galácia levélben pedig szeretet, öröm, békesség, szívesség, jóság, hűség, felítség és mértékletesség. Hogy ő hatalmasodjon ki, és ő hatalmasodjon el mi bennünk. Láthatóvá válnak az élet gyümölcsei az életünkben. Jézus úgy mondja a hegyi beszédben, a jó fa jó gyümölcsöt terem. rossz gyümölcsöt. Teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöket.